Nos, tehát jó estét kívánok mindenkinek, az Éruvin traktátus 67-es lapját fogjuk ma tanulmányozni, remélem, hogy menni fog. Viszont ahhoz, hogy értsük, hogy mi van a 67-es lapon, vissza kell nyúlnunk a 66-os lapra. Igen komplikált esettel fejeztük be a 66-os lapot, amit most újra megpróbálunk elmondani. Azok számára, akik esetleg nem voltak itt, illetve azok számára, akik itt voltak, de nem teljesen tudták lekövetni, miről is van szó. A kérdés a következő volt. Gyorsan átismételni. Ugye azt mondtuk, hogy amikor van egy közös udvar több tulajdonos osztozik az udvaron belüli lakásokon és házakon, akkor ahhoz, hogy ezek egymás házai, egymás ingatlanjaiba, vagy a közös udvarra, vagy a közös udvarról hozzanak, vigyenek, az valamilyen módon társulniuk kell, valamilyen módon egybe kell varázsolniuk ezt a több tulajdonosú osztatlan közös tulajdont. Hogyan lehet ezt megoldani? Három megoldás van erre. Az első, hogy csinálnak egy éruvot, társulnak. Vagy egy étel, egy kenyér mondjuk, vagy egy macesz, és abba betársul mindenki. És ez szimbolikusan olyan, mintha egy tulajdonosúvá tenni az egészet. A második, hogy lemondanak egymás javára a közös tulajdonukról. Mondjuk van öt tulajdonos, és mind az öt lemond a ötödik, vagy ebből négy lemond az ötödik javára. És a harmadik pedig az az, hogy bérelik egymástól a közös tulajdont. Például azt mondtuk, hogy ha a szomszédok között van egy nem zsidó vallású szomszéd is, akkor az első kettőben ő nem bevonható, mert ugye az éruv rá az ő értelmében, az ő kontextusában nem értelmezhető, ezért nem marad más választás, mint hogy tőle béreljék az ő részét a közös tulajdonban. Tehát ez a három megoldás van. Társulás, lemondás, bérlés. Ez a három lehetőség. Az volt a kérdés, és ezzel foglalkoztunk tegnap, hogy a lemondás az milyen módon tud működni. Beszéltünk a társulásról, beszéltünk a bérlésről hosszasan, és aztán arról beszéltünk, hogy a lemondás milyen körülmények között tud működni, de mielőtt ebbe belemennénk, gyorsan még üdvözlöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. Lili, Gyula, szervusz Gyula, szervusz Tamás, Larisza, Mária, Isten hozott benneteket, Sándor. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Tehát akkor ez a három variációja a társulásnak egy osztatlan közös tulajdonú ingatlanban. A kérdés az, hogy a lemondás variációja milyen módon működik. Miért volt ez kérdés? Ugyanis Smuel azt mondta, hogy a lemondás az csak egy közös udvaron működik. De két udvar esetén nem működik. Hogy kell érteni a két udvart? Ugye éruvot lehet csinálni akkor is, hogyha van egy udvar, amin van sok tulajdonos. Éruvot lehet csinálni úgyis, hogyha van két egymás melletti udvar. Van két egymás melletti udvar, amelyikben mindegyikben van egy-egy tulajdonos, vagy van több tulajdonos, mint a kettőben. Akkor ez a két egymás melletti udvar is tud egymással társulni. Mi a különbség? Bocsánat. Mi az alapvető különbség? Aközött, amikor egy udvarral van dolgunk, ahol több tulajdonos van, meg aközött, amikor van két udvar, amin akár több tulajdonos van. A különbség az az, hogy egy udvar, amin több tulajdonos van, ha nem jön létre a társulás, akkor nem hozhatnak és nem vihetnek az udvarra, nem használhatják az udvart, a közös területet. Ha két udvar van egymás mellett, akkor az két udvarnak a státusza nincs függésben egymástól. Itt mondjuk van társulás, itt nincs társulás, akkor itt még nyugodtan hozhatok, vihetek, és így fordítva. De minden mellett, ha akarjuk, akkor ezt a két udvart is összeköthetjük, és egy társulással egy nagy egységé varázsolhatjuk. Társulással igen, de lemondással nem. Miért? Mert logikus is, hogy lemondani olyasmiről tudok, amihez van valami közöm. Két udvarnak a egymáshoz való viszonya nem jön létre, amíg nincs társulás, mert ezek egymástól függetlenül is működnek. Mindegyiknek van egy kiárata a közterületre, nincsenek ráutalva egymásra, ezért egymástól függetlenül is tudnak működni. És úgy értettük, hogy erre vonatkozott Smuel mondása, hogy két udvar esetén csak társulni lehet, de nem lehet lemondani egymás javára, mert nincs miről lemondani egymás javára. A udvar nem tud lemondani B udvar javára, mert nincs semmi köze B udvarhoz. Oké. Okay. Ezt korrigálta a Báje, és azt mondta, hogy itt bizonyára csak olyan udvarokról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy nem lehet lemondani egyik a másik javára, amelyek egymás mellett vannak, és mind a kettőnek van kiárata, külön kiárata a közterületre. De olyan udvarokról beszélünk, amelyek egymásban vannak, és van egy belső udvar, meg egy külső udvar, és a belső udvarra csak a külső udvaron keresztül lehet egy szolgálmi úttal eljutni, akkor bizonyára mégiscsak lemondhat, lehet a lemondást használni. A belső udvar lemondhat a külső udvar javára, mert van közül egymásnak egymáshoz a két udvarnak. És szerinte erre nem vonatkozott Smuel mondása. Szerintem, amikor Smuel azt mondta, hogy két udvar esetén nem lehet a lemondás jogi kategóriáját alkalmazni, az csak a két egymás melletti udvarra vonatkozott, és nem a két egymásban lévő udvarra vonatkozott. Eddig egyszerű volt, ugye? Jó. Ezzel viszont vitatkozik Rava. És Rava azt mondta, hogy az egymásban lévő udvar esetén is többnyire igaz, hogy nem lehet lemondani egymás javára. Miért? Mert az egymásban lévő két udvar esetén is a négy különböző variációból, amit mindjárt el fogunk mondani, csak egy olyan van, amiben a lemondás az egy alkalmazható jogi kategória. Milyen négy esetről beszélünk az egymásban lévő két udvar esetén? Hogyan működik, amikor két udvart összekötök egy éruvval? És egyáltalán, miatt ebbe belemennénk, meg itt érdemes még egy dolgot tisztázni, hogy a lemondást azt hol szoktuk alkalmazni? A lemondást nem akkor szoktuk alkalmazni, amikor simán nem csinálunk éruvat, hanem vagyunk öten, és ahelyett, hogy éruvat csinálunk, négyen lemondanak az egyik javára. Hanem ott szoktuk alkalmazni, amikor öten vagyunk, csinálunk egy éruvot, társulást, de kifelejtettük az ötödiket. Valakit kifelejtettünk. De most már nem tudjuk bevonni, mert most már szombat van, és szombaton nem lehet a egy új társulást csinálni, csak szombat előtt jön, tud érvényesülni, érvényessé válni, aktiválódni egy társulás, egy éruv. Mit lehet ilyenkor csinálni? Az ötödik lemond a másik négy javára, a közös tulajdonára. Most. Nézzük azt az esetet, amikor két udvar társul. Van két udvar, és csinálnak egy éruvot, amivel összekötik a két udvart. Hogyan kötik össze? Van egy közös étel, ami az éruvot megkeletkezteti. Van egy A udvar, és van egy B udvar. Az A udvar és a B udvar létrehoz egy közös kenyeret mondjuk, és lerakják vagy az A udvarban, vagy a B udvarban. Ha egymásban beszélünk, és van egy külső udvar, egy hatszera hitzainés, egy hatszera primis, egy külső udvar és egy belső udvar, akkor ezt az éruvot, a kenyeret, a közös kenyeret, azt le lehet rakni a külső udvarra, és le lehet rakni a belső udvarra. Ez a két opció van. Akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet. Ha létrejött ez az éruv, lerakták valahova, vagy a belső udvarra, vagy a külső udvarra, és valakit kifelejtettek. Ki volt az, akit kifelejtettek? Ez lehet valaki a belső udvarról, vagy a külső udvarról. Tehát összesen négy variációnk van. Lerakták az éruvot a belső udvarra, és kifelejtettek valakit a külső udvarról, vagy kifelejtettek valakit a belső udvarról. Lerakták az éruvot a külső udvarra, és kifelejtettek valakit a külső udvarról, vagy kifelejtettek valakit a belső udvarról. Nézzük végig mind a négy esetet. Ha a külső udvarra tették le az éruvot, és kifelejtettek valakit a belső udvarról, vagy a külső udvarról, akkor nem lehet a lemondást alkalmazni. Miért nem lehet a lemondást alkalmazni? Mert miért nem lehet a lemondást alkalmazni? Mert hogyha a külső udvarra tették le az éruvot, és a belső udvarból felejtettek ki valakit, a belső udvar Ron lakó, az a valaki le tudna mondani a belső udvaron lakók javára a jogairól, de ez nem segít, mert az ő éruvuk sem a belső udvaron van, hanem a külső udvaron van. Le tud de mondani a külső udvarok lakók javára, nem tud lemondani, mert két egymás melletti udvar, legalábbis Rava szerint, nem alkalmazhatja a lemondást egymás felé. Ha a másik esetet nézzük, hogy a külső udvarra, a külső udvarra tették az éruvot, de nem a belső udvarból fejtettek ki valakit, hanem a külső udvarból fejtettek ki valakit, akkor ugyanígy a külső udvar lakosa lemondhat a külső udvar javára, de ez nem segít, mert a belső udvarosoknak még van egy szolgalmi joguk a külső udvaron keresztül, viszont a belső udvar javára nem tud lemondani, mert a belső udvaron lakókhoz semmi köze nincsen, és Rave szerint erre is van a tudatos múlva mondása, hogy két egymás melletti udvar nem tud lemondani egymás javára. Akkor ha a külső udvarra tették az éruvot, akkor az kiesik a képletből. Mi van akkor, ha a belső udvarra tették az éruvot? Ha a belső udvarra tették az éruvot, és a belső udvarból felejtettek el valakit, akkor a belső udvar javára lemondhat az a valaki, akit kifelejtettek, de ez még mindig nem elég, mert a külső udvarosoknak még mindig van egy kapcsolatuk a belső udvarra, hiszen az éruvjuk ott van, és ezért a belső udvar lakosa viszont az ő javukra nem mondhat le, tehát ez nem működik. Viszont, hogyha a külső udvar lakosát hagyták ki, akkor mit tudnak csinálni? Be tudják zárni magukat a belső udvaron. A belső udvaron van éruvuk, és nekik nem probléma a szolgalmi jog, mert a szolgalmi jog csak a külső udvart befolyásolja, és ezért a belső udvar ebben az esetben működik, és a külső udvaros le tud mondani a belső udvar javára, és a történet működik. Ez egyetlen eset, amikor szerinte Smuel azt gondolná, hogy ez egyik udvar javára le lehet mondani a másik udvaron. Oké, ez volt az, ami nem tudom, hogy mennyire volt érthető, de remélem, hogy ezért valamennyire követtük. Ez volt az, amit tegnap este tanultunk. Azt mondja erre most a Talmud, a 67-es lapon, amellére funa, bereidrám is olyan rabbe, vagy kis sakekekod, mint a pnimisz, vagy loj irév, a májstén, a szurra részli, bater, bár, pnimisz, lebné pnimisz, vagy téj, szichicajnt is te bárdjé, azt mondja, Rafune, mindent értek abból, amit Rave mondott, de egy dolgot nem értek. Azt az esetet, amikor a belső udvarra tették le a közös éruvot, de nem a, és a belső udvarból hagytak ki valakit, miért nem lehet azt megcsinálni, hogy a belső udvar javára ő lemond, és mivel azt mondtuk, hogy a külső udvar javára is le kéne, hogy mondjon, mert a külső udvar is oda tartozik, oda van kapcsolva, betársult, hiszen az éruvuk ott van, akkor miért nem mondhatna le a külső udvar javára is? Ugye abban indultunk ki, az a probléma, hogyha a belső udvaron van az éruv, és ez egy közös éruv, tehát ez a külső udvarosoknak is, és a belső udvarosoknak is a közös társulását megkeletkeztető éruv, és ez a belső udvaron van, és ez a belső udvaron van, akkor a belső udvari lakos, akit kihagytak, az azt mondtuk, hogy nem mondhat, lemondhat a sajátjai javára, de a külső udvarosok javára nem mondhat le. Miért nem mondhatna le? Ugye ők is most már olyanok, mintha a belső udvaron laknának, hiszen a közös éruvjuk ott van a belső udvaron. Azt mondja erre a Talmud, kemán, kedrábi lezer, de amár én egy szanik levátel, összúsz le kolechod vehod, ki kamin el a bonon, de amrit szanik levátel le kolechod vehod. Ez a Talmud ahhoz, hogy ezt értsük, meg kell értenünk egy másik vitát is, ami arról szól, hogy a lemondás az hogyan működik. Ha engem kihagytak az éruvból, vegyük az egyszerű esetet, hogy voltunk öten, csináltak egy éruvot, és engem kifelejtettek. Mit lehet most csinálni? Lemondhatok mindenki javára. Ez a lemondás, ez egy közös lemondás. Kijelentem, hogy lemondok a javatokra, Ez a lemondás az egyesével kell lemondani az egyes szomszédok javára. Ha, természetesen vita van ebben a kérdésben, Rabbi Lezer azt mondja, hogy ez egy közös lemondás. Ha ez egy közös lemondás, akkor jogos a kérdés, amit itt Rav Huna föltett, mert tényleg, amikor a belső udvaron kihagyott valaki lemond, akkor nem csak a belső udvar javára mond le, hanem mindenki javára, akinek ott van az érve, tehát a külső udvarosok javára is lemond, és akkor rendben lenne a dolog. De mi nem ezt a véleményt követve mondtuk, hanem azt a véleményt követve, ami azt mondta, hogy mindenkinek a javára külön-külön kell lemondani. Tehát a külső udvarosok és a belső udvarosok is, hiába együtt van az éruvjuk a belső udvaron, az, akit a belső udvaron kihagytak az éruvból, az egyesével kell, hogy az összes belső udvari és külső udvari szomszéd javára lemondjon. És mivel itt külön-külön mond le a javukra, ezért itt nem a közösség, mint egy egység jelenik meg, hanem egyesével jelennek meg a szomszédok, és ezért a történet, ez az oka annak, hogy a történet nem tud működni. Oké, ezzel ezt a kérdést befejeztük, de azért még ne legyen korai az örömünk. Még ez a lemondás kérdése az még követni fog bennünket egy ideig. Rav Chizda, Rav Seishes, ki pagiba hadea dodi, Rav Chizda és Rav Seishes egymással találkoztak. Rav Chizda föl fog tenni egy kérdést Rav Seishesnek, de előtte a Talmud mind a kettőt megdicséri, és elmondja, hogy micsoda nagy rabbikról van szó. Rav Chizda már taans szifvaszei, mi ma sznájad Rav Seishes. Rav Chizda annyira tisztelte Rav Seisheszt, hogy amikor hallotta Rav Seishes tanítását, vagy azt látta, hogy micsoda tudás van Rav Seishesnek, akkor megremegett a szája, amikor hozzá beszélt. Annyira tartott tőle, annyira nagyra tartotta és tisztelte. Rav Seishes már te kule gufemi pülpule Rav Chizda. Rav Seishes pedig a logikáját tisztelte Rav Chizdának. Rav Chizda tisztelte Rav Seishesnek a nagy nagy enciklopédia jellegű tudását. Lexikális tudását. A Rav Chizda pedig Rav Seishes pedig Rav Chizdában az érvelési képességet tisztelte. Nos, ezután a felvezetés után a következő kérdést tette föl Rav Chizda Rav Seishesnek. Balminei Rav Chizda Rav Seishes Snei batim is nei cidurim is össze rabim bo nichrem ve kifum mechitze be Shabbos. Mahu. Képzeljünk el két házat. Ennek a két háznak a szombat bejövetelekor még semmi köze nem volt egymáshoz, azon túl, hogy egymással szemben álltak egy közterület két szélén. Tehát mondjuk az utca két szélén volt, két oldalán volt egy-egy ház. Így nem lehetett éruvot csinálni, társulást csinálni közöttük, mert igazából nem voltak összekapcsolva. Jött a Shabbos, és Shabbos alatt körbevették, mondjuk nem zsidók valamivel, összekötötték a két házat. Hát lett két kerítés, mondjuk mind a két oldalon lett egy építési terület, mind a két oldalon felhúztak egy-egy kerítést, és a két ház össze lett kötve egy kerítéssel. Most, hogy két ház össze van kötve egy kerítéssel. Ugye éruvot már nem tudnak csinálni, mert már bejött a szombat. De lemondhat-e az egyik tulaj a másik javára ebben a most szombaton létrejött közös területben? Aliba le mande amár, én bitor susz mi hacer, lajti bajalach, hástad iba ellen uve me eszme, maci me arvi, a márta némi tursus mi hacer, hacer, halkad iba ellen uve, mert mai laj maci me arvi, laj kalsaki. Ugye alapvetően a két udvar kapcsán, amikor van két udvar, ezek egymás mellett vannak, le lehet-e mondani az egyik udvarnak a másik udvar javára? Mit mondtunk, hogy Smuel szerint nem lehet lemondani. Miért? Mert semmi közük nincs egymáshoz. Rabbi Yochanan szerint viszont le lehetett mondani. Ugye? Akkor még egyszer, hogy a két udvar esetén, amikor létezett két udvar, akkor Smuel azt mondta, hogy nem lehet az egyik udvarnak a másik javára lemondani, csak egy közös udvar, közös tulajdonosai tudnak egymás javára lemondani, de két udvar nem tud lemondani egymás javára. Rabbi Jochanan azt mondta, hogy le lehet mondani egymás javára. Oké. Akkor azt szerint a vélemény szerint, amit Shmuel mondott, hogyha volt két udvar, nem tud lemondani az egyik a másik javára, javára, akkor ez az eset biztos, hogy nem kérdés, nem mondhatnak le egymás javára. Miért? Mert ha egy olyan esetben, amikor még szombat előtt lehetett volna Éruval társulniuk, még egy ilyen esetben sem mondhatnak le egymás javára, akkor egy olyan esetben, amikor ha akartak sem volna, tudtak volna társulni a szombat előtt, biztos, hogy nem lehet lemondani egymás javára. Tehát a kérdés nem Shmuel szerint, Shmuel véleményét figyelme vetettük föl, hanem Rabbi Jochanan véleményét figyelme vetettük föl. Mit mondt Rabbi Jochanan? A két udvar, amelyik egymás mellett van, az lemondhat egymás javára. Lemondhat-e ugyanígy egymás javára a két ház, amit szombaton kötöttek össze kerítéssel? A két udvárnál mondhatom azt, hogy miért mondhatnak le egymás javára szombaton, mert ha akartak volna, akkor szombat előtt társulhattak volna Éruvval. De itt ebben az esetben ez nem mondható el. Akkor lehet, hogy ebben az esetben lemondhatni nem mondhatnak le. Vagy esetleg a lemondás az olyan erős, hogy még ebben az esetben is lehet mondani. Itt baj, lakaliban nem ándal már, nyés bitor és 26-26. Tehát a kérdésünket azt szerint a vélemény szerint tesszük föl, amely szerint két udvar lemondhat egymás javára. Ha azt mondja, hogy baj, lakaliban nem ándal már, nyés bitor és 26-26. Ott ugye, ha akarnának, akkor szombat előtt csinálhatnak egy éruvat, és mert ha szombat előtt csinálnak egy éruvat, akkor szombaton lemondhatnak egymás javára. Ával halkad a lői macim árvmet, valóbitulnám lői macim vát. Itt viszont, amely esetben szombat előtt, mivel még nem volt ott a kerítés, ezért éruvat nem csinálhattak, akkor lehet, hogy esetleg nem is mondhatnak le egymás javára. Hogy dilmala is, na, vagy lehet, hogy ennek nincs jelentősége. És ugyanígy le lehet mondani egymásra. Vagy nem előfeltétele a szombaton történő lemondásnak az, hogyha akartam volna, akkor szombat előtt csinálhattam volna éruvat. Amelé, én bevátlen. A Sésiszer azt válaszolta, nem lehet. Tehát még Rabbi Jochanan szerint is, aki azt mondta, hogy amúgy két egymás mellett levő udvar lemondhat egymás javára, ebben az esetben, amikor két egymással még szombat előtt nem összekötött házról beszélek, amelyet szombaton összekötöttek, nem mondhat le egymás javára. Új kérdés. Következő volt a kérdés. Egy következő volt az eset, aminek a kapcsán a következő kérdést feltette Rav Chisda. Ugye az volt a pillanat. Az volt az eset, emlékezzetek vissza, hogy volt egy éruv, volt egy közös udvar, aminek volt 5 tulajdonosa. Ebből 4 zsidó, 1 pogány. A 4 zsidó megcsinálta az éruvot, és ha otthon lett volna a pogány, akkor tőle bérelni kellett volna az ingatlant, ugye? Őt nem lehet másképp bevonni az éruvba, csak a bérléssel. De nem volt otthon, és ők megcsálták az éruvot nélküle. Ez mind stimmelt is, csak közben szombaton megjelent. Mit lehet most csinálni? Erre mit mondott Rabbi Jochanan? Következőt kell csinálni. Mondjanak le a 4-ből 3-on az egyiknek a javára. Ugye az éruv már nem érvényes, hogy abból indulunk ki, az éruv nem érvényes, mert megérkezett az 5. szomszéd, aki nem zsidó, de ettől még őt be kellett volna valamilyen módon mondni, tehát ő most érvényteleníti az éruvot. Mit lehet csinálni? Éruvot szombaton nem lehet csinálni. Erre azt mondta, hogy Jochanan, viszont a 4 szomszéd, zsidó szomszédból 3 lemondhat az egyik javára, és ez a valaki, akinek a javára lemondtak, pedig most kibérelheti, természetesen nem most fogják kifizetni, de kibérelheti a nem zsidótól az ő területét. Mert ezt a szimbolikus bérlést, ezt lehet szombaton is csinálni. Oké, ez volt a Rabbi Jochanan véleménye. Shmuel véleménye azt mondta, hogy nem. Shmuel véleménye szerint nem lehet szombaton bérelni, és nem lehet ezért, ezzel a megoldással nem lehet ezt a problémát feloldani. Most a következő kérdést fogjuk föltenni. Mi van akkor, hogyha volt ugyanez az eset, volt négy zsidó és egy nem zsidó szomszéd. A négy zsidó csinált egy éruvot, de nem vette bérbe időben, még szombat előtt a zsidótól, a nem zsidótól az ő részét. Viszont a nem zsidó, zsidó szomszéd meghalt szombaton. Akkor most lemondhatnak egymás javára? Ugye új éruvot nem tudnak csinálni, ahogy azt mondtuk, mert szombaton nem vett éruvot sem. Lemondhatnak egymás javára, mivel most már a szomszéd nem él? Akit be kellett volna mondni. A liba de amár, már de amár szeichlin, lőti bajlak, hástot rá, te abdina, hát mi baj? Ja, Jachanan vélemény szerint nem kérdés, hogy lemondhatnak, hiszen a Jachanan azt mondta, hogy akkor is, hogyha él a nem zsidó szomszéd, lemondhatnak az egyikük javára, és ő kibérelheti a nem zsidó szomszédtól. Tehát akkor ott két fordulós megoldást javasolt, az egyik rész forduló, hogy lemondanak, a másik következő forduló, hogy kibérni. Ebben az esetben nem kell kibérelni, csak lemondani. Tehát akkor biztos, hogy az rendben van. Tehát nem az ő álláspontja szerint tesszük fel ezt a kérdést. Ela, ti bajlach, a libanán van a szeichlin, én szeichlin, tártyod el a javdina, chada javdina. Talán viszont Smuel, aki ezt a kétfordulós megoldást nem fogadja el, elfogadná, hogy a két fordulóból egyet alkalmazzunk. Ugye? A két forduló, hogy le is mondjanak, és még az, akinek a javára lemondtak, ki is bérelje, azt nem fogadják el. De itt nem kell kibérelni, akkor esetleg csak egy fordulót kell használni, ha azt, hogy lemondanak egymás ellen, akkor ez esetleg mégis lehet használni. Hogy Dilma Lajsna, vagy talán nem, talán egy forduló, nem csak a két fordulót együtt nem fogadja el, hanem külön-külön se fogadja el. Amelé, Ania, Imérme, Vátlin. De a Muna, már Imérme, Vátlin, azt mondtam, és szerintem elfogadná, és a két fordulóból egyet lehet alkalmazni. De a társam, Rafa Muna kollégám azt mondta, hogy nem lehet. Különben ezeknél az esteknél az az érdekes, hogy a Rav Seishes, aki válaszol, ő nem magyarázza meg, hogy miért ezt az álláspontot választja. Így is elég komplikált, nem mondom. De csak mondja, hogy szerintem mi a válasz. Oké. Következő eset. Ugye mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy vannak szomszédok. Van mondjuk négy zsidó szomszéd és egy nem zsidó szomszéd. A nem zsidó szomszédtól hogyan lehet őt a társulásba bevonni, az érvbe bevonni, hogyha bérbe vesszük tőle a területet. Ha nem vettük tőle bérbe a területet, akkor ő a mi éruvunkat érvényteleníti. Van egy olyan közös szomszédunk, akit kihagytunk a buliból. Oké, kérdés az, hogy mi van akkor, hogyha ennek a közös szomszédnak van egy másik kiárata. Mit értünk itt a másik kiárat alatt? Most már nem egy udvarról beszélünk, hanem egy sikátorról, emlékezzetek vissza, hogy a sikátor az tulajdonképpen ugyanaz a logika, mint az udvar. Sikátorra több udvar is néz. Most ugye van több udvar, ezeknek mind társulniuk kellene ahhoz, hogy a sikátort tudják közösen használni, ugyanígy éruvval kell társulniuk. Az egyik udvar viszont egy nem zsidói. Most az a nem zsidó, őt kihagyták a társulásból, nem vették tőle bérbe, de, és emiatt az egész az érvénytelen lenne, de neki van egy hátsó kiárata, ami nem a sikátoron keresztül vezet ki a közteletre, hanem egy ilyen mezőn keresztül, vagy egy ilyen legelőn keresztül vezet ki. Amerem judam a Smuel, nachrisse, jénslei, peszachárba, lárba, peszachle, bika, filu, máknesz, mejcik, málunk, kranjesz, kalim, kulaj, derecha, mavaj, én is elmélem ma, hogy my time, a piszkod, ami jár, hogy a hú, nihelé. Azt mondta erre Smuel, hogyha neki tényleg van egy kiárata, egy külön kiárata, akár egy ilyen kis kiárat, egy 4x4-es kis kiárat, a mező, egy hátsó telken, vagy mezőn, vagy legelőn keresztül a közterületre, akkor ez elégséges ahhoz, hogy úgy tekintsük, hogy ő nincs ráutalva a sikátor többi lakójának a sikátorára, és ezért nem is érvényteleníti az általuk létrehozott éruvot. Vagyis, még akkor is, hogyha amúgy ezt a kis hátsó kiáratot ő ritkán használja, mert egész nap hozzaviszi a tevényét és az áruját a sikátoron keresztül, mégis úgy abból indulunk ki, hogy az ő hátsó kiárata, ő azt tekinti az igazi kiáratnak. És azért a sikátor az csak egy mellékág neki, és azért ki lehetett őt hagyni, ha kihagyták a sikátor társulásából, éruvjából, akkor ez nem érvényteleníti ezt az éruvot, mint normál esetben történne ugyanígy. Oké, akkor itt a hátsó kijárat mi volt? Egy, nem egy közterület, hanem egy ilyen legelő, de mi van, és mégis, és ezért azt mondtuk, hogy a legelőn keresztül kijut a közterületre, ez az ő fő kijárata. Mi van akkor, hogy baj a lejúp a szóak le kárpaf már? Mi van akkor, hogyha nem egy legelőre, vagy egy ilyen mezőre megy ki az átsókjárat, hanem egy kárpafra. Ugye a kárpaf, ha visszaemlékeztek, ezt is fordítottuk már úgy, hogy legelő, de ez igazából két dolgot jelent. Használjuk úgy a kárpaf fogalmát, hogy az a legelőnyi, tekintsük úgy, vagy ilyen sáv, amit kihagynak egy város mellett, de a kárpaf igazából az a hátsó udvar, ami nem lakhatási céllal van körbevéve, hanem valamilyen raktározási céllal, egy fatelep, vagy valami hasonló. Nos, mi van akkor, hogyha valaki van egy közös rész, vagy sikátor, amiből nyílnak udvarok, ezeknek társulniuk kell egymással, az egyik tulajdonos az nem zsidó, akit kihagytak az érukban, nem is vették tőle vérve a sikátort, viszont van egy hátsó kiárata, de nem egy mezőre, vagy egy, nem tudom, legelőre, ami egy nyílt terület kivezet a közterületre, hanem először csak egy hátsó udvarra, egy kárpáfra, ami nem lakhatás céljából lett körülvéve. Ez is egy olyan hátsó kiárata, ami végül elvezet a közterületre. Ez is olyan hátsó kiárata, ami miatt azt tudjuk mondani, hogy ezt a kiáratot tekinti a fő kiáratnak ez a nem zsidó szomszéd, ezért hiába hagytuk őt ki az éruvból, az éruv nem vált érvénytelni. Amar Rav Nachman, bár ami misméde ulpana, azt mondta Rav Nachman, a Filipa szóval, hogy kárpaf, igen, még akkor is, hogyha ez egy ilyen nem lakhatási célú körbevett terület, és erre, ezen keresztül megy a hátsó kiárat, ez is rendben van. Még mindig mondhatjuk azt, hogy ez az ő fő kiárata. Nos, most kezdődik a komplikáció. Közben lapoztunk a 67-es oldal, 67-es lap B oldalára. Oké. Okay. Menjünk egy kicsit vissza a szombat traktátusba, illetve részben az Éruvin traktátusban is szó volt erről. Gyorsan frissítsük föl. Azt mondtuk, hogy van alapjában véve közterület és magánterület. A közterület, bocsánat, van közterület, magánterület és van makomptúr, tehát felmentett terület. Közterület az az, amely egy nagy, nyitott terület, amin 600 ezer ember végigmegy egy nap. A magánterület az, ami kiválik ebből a közterületből, független attól, hogy ki a tulajdonosa, van-e tulajdonosa, nincs a tulajdonosa, kiválik a közterületből, és egy olyan terület, aminek van egy alapterülete, egy 4x4-es alapterülete, és legalább 10 tefák magas, ez egy magánterület. Független attól, hogy milyen céllel van körbekerítve, vagy milyen céllel emelkedik ki a közterületből, vagy válik le a közterületről, van-e tulajdonosa, nincs, ez a magánterület. És van olyasmi, amit úgy hívunk, hogy Kármelisz, ami egy rabbinikus közterület, mert ugye, bocsánat, még egyszer, ugye, tehát tisztáztuk, mi az a közterület, mi az a magánterület. Minden, ami a kettő között van, az makomptúr, az felmentett terület. Tehát egy olyan terület, amin mondjuk egy nyílt terület, de nem mennek rajta keresztül 600 ezren, az egy felmentett terület. A rabbik mégis azt mondták, hogy ezek a területek többségében mégiscsak rabbinikus közterületnek számítanak, Kármelisznek. Ami azt jelenti, hogy tilos róluk a közterületre vagy vinni, vagy a közterületre rájuk, és ugyanígy a tilos a magánterületre vagy a magánterületről rájuk hozni-vinni. Oké. Okay. Mi a helyzet egy olyan magánterülettel, ami körbe van ugyan véve, de egy hatalmas terület? Ha a lakhatás céljára van körbekerítve, semmi gond, az lehet bármilyen nagy, város nagyságú magánterület is lehet. De ha nem lakhatás céljára van körbekerítve, mint egy kárpöf, mint egy fa telep, az van-e valami felső határa a terület méretének, ami után már azt mondom, hogy ez a terület, ez igaz, hogy a Tóra törvény szerint magánterületnek számítana, de mi mégiscsak tekintsük ezt egy kicsit kármelisznek, rabbinikus közterületnek. Miért? Hogy ne, az emberek nem is látják, hogy körülbelül kerítve olyan hatalmas, és azt kell gondolni, hogy minden ilyen nagy területen lehet hozni, vinni. És ez a törvény. Tehát akkor a kárpaf, ami egy bizonyos területnél nagyobb, az bizonyos értelemben rabbinikus közterületnek számít, de csak a szigorítás elvében, ami azt jelenti, hogy megtartja a magánterületi státuszát abban az értelemben, hogy egy közterületről például tilos rá átvinni valamit, de ugyanakkor magára veszi a közterület szigorítását abban az értelemben, hogy tilos rajta vinni 4 lépésnél többet, vagy tilos egy igazi magánterületről erre vinni, vagy fordítva. Oké. Okay. Ez tehát, amit tudni kell a kárpáfról, a fatelepről. Most akkor térjünk vissza a mi Talmud részünkhöz. Rába verábi észre, de amit rá váljon nachni, bész a száim, oiszer. Jöjszer, bész a száim, én a jöjszer. Ha egy, még térjünk vissza az előbbiekhez, amikor van egy nem zsidó szomszéd, akit kihagytak az érulból, és neki van egy hátsó kiárata egy ilyen nagy fatelepre, akkor ha ez a fatelep, ez kisebb, mint Bészaszáim, kisebb, mint 5000 négyzetámá, akkor ez nem eléggé kényelmes neki, hogy ez legyen az ő fő kiárata, ezt tekintjük a fő kiáratának, és ezért úgy tekintjük, hogy őt kihagyták az Éruvból, és az Éruv ezért érvénytelen. Ha viszont ez a terület nagyobb, mint Bészaszáim, nagyobb, mint 5000 négyzetámá, 5000 négyzetámá az 1200 négyzetméter, nagyobb, mint 5000 négyzetámá, akkor úgy tekintjük, hogy ez az ő fő kiárata a közterületre, és ezért nem tetszi érvénytelenni az ő kihagyása az Éruvot, ami a sikátornál kihagyták. Viszont, hogyha ez a szomszéd, akit kihagytak, ez egy zsidó, akkor pont fordítva igaz ez. Ha a terület Bészaszáim, én őszer. Hogyha ez a terület, ez a hátsó kárpaf, ez a faraktár, fatelep, ez kisebb, mint Bészaszáim, 5000 négyzetáma, akkor az azt jelenti, hogy ez a terület minden szempontból magánterületnek számít, és ezért ez a zsidó szomszéd biztos, hogy arra a területre fogja inkább kivinni a dolgait. Ezért mondhatjuk, hogy az a kiárat, ami arra néz, az az ő fő kiárata. És a másik kiárat, amit a sikátoron keresztül menne, az a másodlagos kiárat. És ezért hiába hagytuk ki, a sikátornál elvégzett éruv nem érvénytelenítődik. Ha viszont nagyobb, mint Bészaszáim, ha viszont nagyobb, mint 5000 négyzetáma az ő területe, akkor az azt jelenti, hogy ő arra a területre nem vihet ki a magánterületéről, mert az a fatelep, ami nagyobb, mint 5000 négyzetáma, az már ilyen szempontból nem számít magánterületnek, mert ez az a pont, ahol a rabbik azt mondták, hogy egy nem lakhatási céllal körbevett terület, ami nagyobb, mint 5000 négyzetáma, az már nem számít magánterületnek. És ezért ő azt nem tekintheti a fő kiáratának, hanem csak a sikátor felé való kiáratot tekintheti a fő kiáratának, és ezért, ha kihagytuk őt az érukból, akkor az egész érunk érvénytelen. Most tisztázni fogjuk egy kicsit, hogy mi ez a fatelep, tehát a nem lakhatási céllal körbevett magánterület, ez milyen értelemben válik közterületté, rabbinikus közterületté egy bizonyos méret fölött. Van minden rá, van ráv háklájé, mi ráv hundap, a szóhla kárpaf mám, amelé állja, amru bécsa szájma, iszer, jézom, iszer, jézom, iszer. Amer ula, amer abjai, hanem kárpaf, jézom, bécsa szájim. Lajhu kafledira, filu kajra, filu koráim, zöjdek lesz, zöjker, hájaf. Ha van egy fatelep, amit nem lakhatási célra vettek körbe, és nagyobb, mint 5000 négyzetáma, akkor igaz ugyan, hogy bizonyos szempontból ez egy közterületnek számít, de csak bizonyos szempontból. Másik oldalról viszont, ha egy igazi közterületről bevinnék valamit erre a területre, akkor az mégiscsak úgy számít, mint hogyha közterületről vinnék magánterületre. Lehet ez a terület bármilyen nagy. Magyarul Ez a terület valójában magánterület, és közterületről magánterületre vinni tilos. A rabbik azt mondták, hogy bizonyos méret fölött számítson közterületnek, de nem olyan értem, hogy viszont emiatt megengedjük, hogy egy igazi közterületről ide át lehessen vinni, hanem csak olyan értelemben, hogy egy igazi magánterületről ne lehessen ide vinni. My time, a mechicei? Mi az oka annak, hogy egy igazi közterületről vinnek egy ilyen területre, hogy ott akkor megszegem a vívés tilalmát, de mégiscsak körbe van víve. Körbe van véve egy kerítéssel. El a semmikor szerezni jön, hanem csak az a probléma, hogy nem lakatási célra van körbevéve. És mert nem lakatási célra van körbevéve, ezért azt mondták, hogy egy bizonyos méret fölött a számítson olyan értelemben köszönhetnek, hogy egy igazi magánterületről ne lehessen oda átvinni. Oké, akkor ennek nyomán nézzünk még további eseteket, ahol megjelenik ez a nem lakatási célú magánterület, és ennek a rabbinikus közterület státusza. Masszív rabkhenina, szellasebe jám, gavaja a szarra, vele a havárba, én metáltén löj, mint töjj, le jám, löj, mint töjj, minden jám, le töjj. Van a tenger. Ugye a tenger is Kármelisznek számít, ugye a tórai törvény szerint ez makom ptúr lenne, tehát fölmentett terület, de a rabbinikus törvény szerint ez egy rabbinikus közterület. Oké. Tehát van a tenger, az Kármelisz. A tengerből kiáll egy zátony. Vagy egy korallzátony, mondjuk, egy kő. Kőnek nevezik, gondolom, ez valami korallzátony. Ha ez a zátony, ez 10 tefach magas, és legalább 4x4 áma széles, akkor ez egy igazi magánterület, és ezért a tengerből erre a zátonyra, vagy a zátonyra, a tengerbe tilos vinni, mert a tenger az egy rabbinikus közterület. Rabbinikus közterületről magánterületre, vagy magánterületről rabbinikus közterületre tilos vinni. Oké. Okay. Mi a helyzet akkor, folytatja a Brájt a Pachesmikán Metaltenin? Ha viszont ennél kisebb, magyarul, nem például nem magasodik ki 10 tefachnyira a tengerből, akkor azt jelenti, hogy ez egyben igazából egy státuszú terület a tengerrel, tehát ez is egy kármelisz. És ezért a tengerből lehet rá rakni, vagy onnan visszarakni a tengerbe. Oké, okay, mert Kármeliszről Kármeliszbe lehet vinni, csak nem 4 ámánál távolabbra. Azt kérdezi, és folytatja a Brájta, nagyon furcsán, és azt mondja, átkáma, átbész a száj, meddig igaz ez? 5000 négyzetámáig. Ezt próbáljuk értelmezni, hogy ez mit jelent. Ahaj. Illéma a széfa. Ez mire vonatkozott ez a kitétel, hogy 5000 négyzetámáig? Hogy a végére a Brájtának? Tehát ugye a Brájtában két eset volt. Az első eset az, hogy van egy zátony, ami 10 tefachra kimagaslik a tengerből, és legalább 4x4 az alapterülete. Azt mondjuk, hogy ez már magánterület. Van a másik eset, amikor nem magaslik ki 10 tefachot, akkor ez egy kármelit. Ez egy rabbinikus közterület. Okay. Ha ez egy magánterület, mert kimagaslik, akkor tilos róla a tengerbe vagy tengerből rá rakni. Ha nem magaslik ki 10 tefachot, mert ez egy rabbinikus, így egy rabbinikus közterület, akkor az ugyanolyan státuszú, mint maga a tenger, tehát lehet egyikből a másikba rakni. Melyikre vonatkozott az a kitétel, hogy meddig, addig, amíg nem 5000 négyzetámá? Az első esetére a misnára, vagy a másik esetére a misnának? A Brájtának. Azt mondja erre a Talmud, illéma a széfa, ha a végére vonatkozik, akkor mit jelent ez? Hogy kell ezt olvasni? Ha nem emelkedik 10 tefachot, nem emelkedik ki 10 tefachot a vízből, akkor lehet a vízből rá, vagy rá vízbe rakni, de meddig? Csak addig, amíg nem 5000 négyzetámá. Miért? Vagy ha a kármelisz, a kármelisz, amit álltál? Ugye lehet vinni az egyik kármeliszből a másikba. Kit érdekel, hogy mekkora az a kármelisz? Lehet 5000 négyzetámá, vagy több? Ez miért lényeges? Tehát akkor biztos, hogy nem a végére vonatkozik ez a kitétel, hanem hova vonatkozik? Az elejére. És akkor mit jelent? Ugye van a tenger, és van a zátony, és a zátony kiemelkedik a tengerből, 10 tefachnyira, és megvan az alapterülete, akkor ez egy magánterület, akkor tilos a kármeliszből oda vagy vissza rakni a dolgot, mert egy magánterületről kármeliszről, vagy kármeliszről magánterülete tilos vinni. És meddig? Meddig tilos? Addig, amíg nem éri el az 5000 négyzetámát. Miért? Mert ha eléri az 5000 négyzetámát, akkor az pontosan ugyanolyan, mint, és nagyobb, mint 5000 négyzetemmel, az pontosan ugyanolyan, mint a nem lakhatási céllal körülvett magánterület, fatelep, amiről beszéltünk. Ez is egy jogi értelemben vett magánterület, de nagyon nagy, és ilyenkor milyen státuszt kap? Egy rabbinikus közterületet, és ebben az esetben akkor úgy tűnik, hogy a Brájta azt mondja, hogy már lehet az egy, a tengerből erre vagy erről a tengerbe vinni. Ez viszont szembe megy azzal, amit mi mondtunk, de mi azt mondtuk, hogy ugyan igaz az, hogy egy nem lakhatási céllal körbevett magánterület az rabbinikus közterületté válik 5000 négyzetama alapterület fölött, de csak abban az értelemben válik rabbinikus közterületté, hogy nem szabad egy igazi magánterületről rávinni, de abban az értelemben nem, hogy egy közterületről, egy igazi közterületről nem szabad, továbbra sem szabad rávinni, vagy fordítva. Amar Rav, Mandela Jadaturic Vassna Szája, Ti Jufta, Moisiv Léle Rabbi Jaichanan, Rasta Rav, micsoda balgaság ez. Aki nem tudja jól elmagyarázni a Brájta szövegét, az inkább Rabbi Jochanant akarja falhoz állítani? Ugye ez a kérdés az Rabbi Jochanan felé merül fel, hiszen ő volt az, aki azt mondta, hogy bár rabbinikus közterületté válik egy bizonyos terület alapterület fölött a nem lakhatási céllal körülvett magánterület, de csak olyan, de csak szigorítás értelemben, tehát hogy a igazi magánterületről nem szabad rávinni, de nem abban az értelemben, hogy közterületről nem szabad rávinni. Tehát nem tudtátok elmagyarázni a Brájtát normálisan, és ezért Rabbi Jochanant próbáljátok meg falhoz állítani. Valójában én elmondom nektek, hogy kell ezt a misnát értelmezni. Itt, ahogy ez gyakran szokott történni, itt a Brájta szövege hiányos. Kicsit pótolni kell a szövegen, és már is értető lesz a dolog. Lajla Maréisa. Valójában a Brájta végén a kitétel az a Brájta első esetére vonatkozik. Vagyis, hachikalmán, ha beszajikai metáltanin, vát kamuát beisza száj. Valójában arról van szó, hogy a Brájta azt mondta, hogy van egy terület, ami kilóg a tengerből, ami legalább 10 tefach magas, és 4x4 az alapterülete, akkor arról tilos vinni a tengerre és a tengerről arra. De azon az átonyon belül lehet hozni vinni. Meddig lehet hozni vinni? Addig, amíg az alapterülete nem éri el az 5000 négyzetámat. Mert elérte az 5000 négyzetámat, akkor azon a területen belül tilos 4 lépésnél többet vinni, mert az a terület ugyan jogilag magánterületnek számít, de a rabbik, mivel nem lakhatási céllal van körbekerítve, ezért olyan, mint hogyha egy rabbinikus közszeret lenne, és ezért azon belül tilos hozni vinni. De ez nem azt jelenti, hogy a tengerből utána már lehetne rátenni vagy vissza. Tehát itt akkor igazából nincs kérdés. Oké, akkor ez az első válaszunk. Van egy második válasz is. Rav Ashi amár leila amár reisha. Valójában, Rav Ashi azt mondja, valójában én is azt mondom, mint amit Rave mondott, hogy az elejére vonatkozik a Brájtának. Hénomru ve hénomru. Kárpa fészem észre szájom, és lajjuk kaptilad, én mit álltam, hogy elevárva álmaiz. Hénomru, én mit álltam, és össze akit le kármilis. Bészre szájom, és sajnál túltélő, hogy kulasztrában, hogy túltélő, hogy minden jövőzőjékaj. My time is just yachid munei yeis meis asayim adesu gudetat vikula shoyna munei yeis meis asayim adesu gudetat my time delin gudetat blablabla összefoglalom szóba menni, egyszerűbb lesz. Ugye mit mond Rav Ashi? Teljesen logikus. Ugye amikor Rabbi Jochanan azt mondta, hogy egy nem lakhatási céllal körbevett magánterület, egy bizonyos alapterület fölött elveszti a magánterület jellegét, és kármelis lesz, rabbinikus közterület, de ez nem azt jelenti, hogy innentől fogva egy igazi közterülettel össze lehet vonni, hanem csak azt jelenti, hogy egy igazi magánterülettel nem lehet összevonni, egy igazi magánterületről nem lehet rávinni. Ez miről szólt? Arról, hogy egy igazi közterülettel. De itt nem, ebben a tengeres esetben, nem egy, a tenger az nem egy közterület valójában. Az is egy rabbinikus közterület. Tehát ugyanazok a rabbik, akik azt mondták, hogy a tenger az egy közterület, az egy kármelisz, és ők hozták létre ezt a fogalmat, hogy kármelisz, és onnan a magánterületre tilos vinni. Ugyanezek a rabbik azt is mondták, hogy egy magánterület, ami nagyobb egy bizonyos méretnél, az elveszti a magánterület státuszát. De azt nem mondták, hogy mind a két szigorítás egymással is összevonható. Azt mondja a Talmud, Májsna... azt mondja Talmud, oké, de akkor még mindig nem világos, hogy mi az oka annak, hogy azt mondod, hogy a két szigorításból, az egyik az, hogy a tenger az nem egy felmentett terület, hanem egy kármenisz, és a másik pedig az, hogy a zátony, ami nagyobb, mint 5000 négyzetám, az már nem magánterület, hanem ugyancsak kármenisz. Te azt a szigorítást tartod meg, hogy nem szabad a zátonyon belül hozni-vinni, mert hogy ez már egy rabinikus közszeretnek számít, de ugyanakkor az zátonyról a tengerbe, meg a tengerből az zátonyon lehet. Miért? Miért nem mondod fordítva? Hogy a zátonyról a tengerbe, a tengerről a zátonyon nem lehet, mert igazából ez egy magánterület, és viszont azon belül meg lehet. Szóval, ugye itt volt két tilalom, és azt mondtuk, hogy a két tilalom egyszerre nem működik, valamelyiket kell választanom. Vagy azt választom, hogy a tengerről nem lehet vinni a zátonyra és a zátonyra a tengerre, vagy azt választom, hogy a zátonyon belül nem lehet hozni vinni, mert a minimum, vagy az 5000 négyzetámánál nagyobb. Miért ezt tiltottam meg, a másikat? Miért nem az elsőt? Azt mondja, Talmud, miért? Töjhaj se hiach, mi töjhaj le jám. Mi jám le töjhaj le se hiach. Azért, mert az egyik gyakori, az, hogy egy zátonyon belül akarok hozni vinni, az gyakori, és ezért azt megtiltották, az, hogy a tengerről a zátonyra, vagy a zátonyra a tengerre, azt nem tiltották meg. Oké. Ezzel a nem lakhatási célú magánterület problematikát is lezártuk, és végezetül az utolsó témánk egy új téma. Tanultuk a szombat traktátusban hosszasan, hogy a körülmetélést szabad-e csinálni szombaton. És mire jutottunk? Igen, hogyha az idejében történik a körülmetélés, tehát a 8. napon, akkor a körülmetélést lehet csinálni szombaton, és meg is kell csinálni szombaton, annak ellenére, hogy szombat szegéssel jár. És a gyereket meg is lehet mosdatni, meg is kell mosdatni, ugye? És azt is tanultuk, hogy a gyerek mosdatása a körülmetélés utáni 3 napban, ez egy kötelesség, meleg vízben való mosdatása. A következő történet az erről fog szólni. Ha új nukad és tápek hamimei. Csak még tisztázzuk itt a pillanatra a mosdatás kérdését. Tehát ugye a Talmud azt mondja, hogy mielőtt egy gyereket megmetélnek, azért meg kell meleg vízben fürdetni. És ugyanígy a körülmetés utáni 3 napban ugyancsak meg kell fürdetni meleg vízben. És ez a meleg vízben fürdetés, ez nagyon fontos. És érdekes, mert ezt ma nem nagyon alkalmazzuk, ezt mint mohél mondom, szóval ez nem nincs benne így a köztudatban. És azóta, amint ott a szombat traktátusban ezt tanultuk, olvastam egy nagyon érdekes cikket egy orvos mohéltól, aki nagyon szépen elmagyarázta, hogy ennek mi az orvostudományi oka. Most nem fogok részletesen belemenni, de a lényeg az az, hogy a hímvesszőben a felső és az alsó oldalon is van egy-egy ér, ami a vértáplálást biztosítja ennek a testrésznek, és bizonyos gyerekeknél, akiknek egy hipospiádasz nevű betegségük van, aminek az a lényege, hogy ami gyakran azzal jár, hogy az egyik ér az nem megy végig, akkor amikor a körülmetélést csináljuk, akkor nagyon fontos, hogy ezek az erek, ezek minden jobban kinyíljanak. Ez röviden a dolognak a lényege. És a meleg víz ezeket kitágítja, és ezzel lehet biztosítani, hogy ne váljon, hogy ne kerüljön veszélybe a gyerek a körülmetélés alatt vagy után. Ez tulajdonképpen a dolognak az alapfilozófiája. Tehát ez a biztonság, a gyerek biztonságáról szól. Most történt egyszer, hogy húnyi nukadi és tápecha mima. Elő lett készítve neki a meleg víz fürdetésre a körülmetélés előtt, de kiömlött a víz, és nem akarták elkezdeni a körülmetés, miatt nem mosdatják meg így meleg vízben. Amar lehu rába, nájch lehu mima mi goj bájsze. Azt mondta rába, hozzatok meleg vízet az én házamból, mi egy udvarom volt. Erre azt mondta neki, bájjelve, hallójár vinan? Igen, mester, csak olyan kis probléma, hogy lehet, hogy egy udvaron vagyunk a gyerekkel, a te házad, de nem csináltunk éruvot, és az udvaron keresztül nem lehet hozni a vizet. Amelej, nisz meg a situf. Azt mondta erre, rábábájának, tudod mit? Lehet, hogy nem csináltunk az én udvaromon belül, de az én udvarom része annak a sikátornak, ahol több udvar van, és az egész sikátor egybe lett kötve egy éruvval, de erre lehet hagyatkozni akkor az én, a mi udvarunkon belül is. Amelej, hallo, és hát finom, erre azt mondta, bá igen, csak hogy a sikátor sincs egybe kötve. Némru lej, le nachri lejszelej. Erre azt mondta rába, akkor tudod mit, kérjünk meg egy nem zsidót, hogy hozzon meleg vizet. Most itt ebben az egész történetben az a lényeg, hogy mind a három történet, mind a három variáció, mind a három megoldás arra, hogy hogy tudjuk a meleg vizet eljuttatni a gyerekhez, az egy rabbinikus tilalom megszegésével járt volna. Ugye, az, hogy éruv nélkül nem lehet egy udvaron vinni, az egy rabbinikus tilalom. Az, hogy a sikátorban nem lehet vinni éruv nélkül, az is egy rabbinikus tilalom. És hogy egy nem zsidót nem szabad megkenni szombaton, hogy hozzon, vigyen valamit, az is egy rabbinikus tilalom. A történetek ezt a részét fogjuk vizsgálni, többnyire már holnap, csak még gyorsan ezt a pár sort elolvassuk. Amara báje bajlúz fele márvelői sávka nevő észöv. A báje azt mondta, szerettem volna még kérdezni ezzel kapcsolatban, ugye ő volt az, aki felemelte a szavát, de a Vjöjszöv a közvetlen mesterem ezt nem engedte. De amara Vjöjszöv káhanna kia vinnanője vunamrólan. De rájszem és vinnan tiúfta, ha darab dinam májszav, darab onnan, av dinam májszav, darab mint av dinam tiúfta. Miért nem engedte? Mert azt mondta, hogy most rögtön cselekedni kell. Miért? Mert azon az állásponton volt, amit hallott Rav Kahanától, hogy Rav Yehuda egyszer azt mondta, hogy ha van egy kérdésed valamiről, szabad-e vagy sem, és ez a kérdés egy tórai törvény megszegését érinti, akkor előbb kérdezz, és utána cselekedj. De van egy kérdésen egy rabinikus szabály megszegését esetleg érintő kérdéssel kapcsolatban, akkor előbb cselekedj, és utána kérdezz. Ez mit jelent? Arra vissza fogunk térni holnap reggel. Addig is szép álmokat kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy ma este is velem tartottatok. Nehéz volt. Csak úgy kapizsgáltuk, nem biztos, hogy teljesen értettük, de legalább a szellemiségében bele tudtunk kóstolni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, további szép estét, szép álmokat, és minden jót kívánok. Remélem, hogy holnap reggel képes leszek összeszedni magamat, úgyhogy a dolgok jelenlegi állása szerint holnap reggel 7:30-kor találkozunk.